Szeretettel köszöntelek titeket. Kérlek benneteket, hogy rögtön nyissuk is ki a Bibliát, jó? Lapozzatok a Lukács evangéliumában a 24. fejezethez, és Bruno fel fogja olvasni a 13-as verstől a 32-esig egy hosszú szakaszt olvassuk fel. Hogyha gondoljátok, akkor felállhattok, és akkor tiszteljük meg ezzel Isten igéjét. Tehát Lukács 24, 13-tól 32-ig.
Tehát Lukács 24, 13-tól, és íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira volt, melynek neve Emmaus volt. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Monda pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelően pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondanéki, csak te vagy így jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokban. És mondanékik, micsoda dolgok. Azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki proféta volt, cselekedetekben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. S ő mondanékik, ó, balgatagok és rossz szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva, elmagyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlod. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, és kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nekik adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat.
Imádkozzunk röviden, jó? Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked ezt a mai napot, és köszönjük, hogy a te beszéded által szólni akarsz hozzánk, Urunk. Istenem, kérlek téged, Uram, hogy segíts nekünk abban, hogy tudjuk nyitott szívvel fogadni mindazt, amit te ma mondani akarsz nekünk. Jézus nevében, amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket. A mai igehirdetésnek a címe, talán azt a címet adhatnánk neki, hogy a feltámadás élménye. Tudom, hogy nem húsvét van, és azt is tudom, hogy általában ugye húsvétkor szoktak beszélni ugye a kereszthalálról és a feltámadásról. Pünköstkor pedig a Szent Szellemnek a kitöltetéséről. De én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül mindig ilyen hagyományok szerint eljárnunk, hanem hogyha az Úr bármikor, bármilyen üzenetet aktuálissá akar tenni a számunkra, akkor engedelmeskedjünk neki, tehát hogyha a feltámadással kapcsolatosan éppen a mai napon akar az Úr nekünk valami fontos üzenetet adni, akkor engedjünk ennek, és figyeljünk arra, hogy mit akar nekünk ma mondani. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor esünk mi hívők két szélsőségbe. Az egyik szélsőségbe az úgynevezett evangéliumi felekezetek szoktak esni, amikor csak a kereszt haláról beszélnek. Ez nagyon fontos, a keresztnek az üzenete, kell róla beszélni. Nem lehet róla elégszer beszélni, ez kétségtelen, tehát kell róla beszélni, de az egy szélsőség, amikor valakik csak a kereszt haláról beszélnek, és nem beszélnek arról, hogy Jézus nem maradt fönn a kereszten, hála az Úrnak, sőt a sírban sem maradt, hála az Úrnak, hanem feltámadt. És van egy másik szélsőség, és ebbe a szélsőségbe pedig az úgynevezett karizmatikus, és a karizmatikus mozgalmon belül is az úgynevezett hitmozgalom szokott esni. Ők pedig nagyon keveset beszélnek a keresztről. Ha beszélnek is a keresztről, akkor inkább a Jézus Krisztus kereszt halálának az úgynevezett áldásairól beszélnek, hogy a kereszten milyen áldásokat szerzett számunkra az Úr. És ők nagyon sokat beszélnek a feltámadásról, hogy a feltámadásban kell élnünk, járnunk, a feltámadás nagyon fontos, de nem keveset beszélnek arról, hogy a feltámadást azt megelőzte a halál. És ugye feltámadni csak akkor tudunk, ha előtte meghalunk. És valójában nagyon kevesen értik meg azt, hogy ezt a kettőt, ezt egybe kell látni. Tehát a Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása az egy folyamat. Tehát azt egybe kell látni. Ugyanis Jézus nem csak meghalt értünk és miattunk, hanem fel is támadott értünk és miattunk. Egyébként az ige pontosan beszél erről, hogy meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ez igazából úgy is jó, úgy is le lehet ezt a szöveget fordítani, hogy meghalt a mi bűneink miatt, és feltámadt a mi megigazulásunk miatt. Tehát igazából Jézus nem csak meghalt értünk és miattunk, hanem fel is támadt értünk és miattunk. De most, mivel nagyon sokat hallottunk már a keresztről, azért hallottunk mi már nagyon jó tanítást a kereszt üzenetéről, ugye gondoljunk csak arra, hogy tudom, hogy néhány hónappal ezelőtt itt volt köztetek Gál Lajos testvér, és egy nagyszerű, én úgy hiszem, hogy nagyszerű Istentől ihletett igehirdetés, tanítást tartott a keresztről, de azt hiszem, hogy keveset beszélünk a feltámadásról, és keveset beszélünk arról, hogy a feltámadásnak milyen üzenete van a mi életünk számára, illetve, hogy a feltámadás az a mi életünkben is valóság kell, hogy legyen. Ezért én ma szeretnék beszélni nektek a feltámadásról, a feltámadás élményéről, arról, hogy ez mit jelent a számunkra. Először is szeretnék arról beszélni, hogy lehet látni azt, hogy kétféle kereszténység van, kétféle kereszténység biztos, hogy van ebben a világban. Az egyik fajta kereszténység az úgynevezett vallásos, vagy így is fogalmazhatjuk, hogy dogmatikai kereszténység. Ezek az a csoport, vagy azok az emberek, akik betűre nagyon jól ismerik Isten igéjét, rendkívül pontos, szisztematikus tanítási rendszerük van, koherens az ő rendszerük, tehát jól felépített, igével mindent alá tudnak támasztani, és hát persze mindig nekik van igazuk, ez ugye nagyon fontos, hogy ők látják a legjobban az igazságot, sőt, igazából az igazságot ők látják. Ezek az emberek, vagy ezek a felekezetek általában nem is értik azt, hogy a többiek miért nem látják azt, amit ők látnak. Én egy időben találkoztam rendszeresen ilyen emberrel, nagyon kedveltem én magam ezt az embert, én úgy gondolom, hogy valamikor Isten megérintette ezt az embert, de ő egy olyan felekezethez tartozott, ez a szegény barátunk, Sárbogárdon él egyébként, ahol én is lakom. Egy olyan felekezethez tartozik, amely felekezet meg van győződve arról, hogy ők az igazságnak a letéteményesei. Egyébként ezt azért úgy halkan hadd mondjam, hogy szinte majdnem minden felekezet, ha nem is így, de azért ezt mondja magáról, hogy igazából azért szeretjük a többi felekezetet, meg testvérnek tartjuk őket, de igazából azért valójában azért mi vagyunk azok, akik mindent tudunk. Csak ezt még szegény többiek még nem tudják. Na most én egy olyan emberrel találkoztam, aki olyan felekezethez tartozott, szándékosan nem fogom a nevét mondani az egyháznak, akik annyira bátrak, és olyan a vakmerőségnek olyan szintjén vannak, hogy ők ezt nem is általanak egyébként ezt bevallani, hogy ők mindent tudnak. Ők ezt abszolút mértékben komolyan is veszik, és komolyan hirdetik, hogy igazából ennek a mostani korszaknak a legfontosabb üzenetei az náluk van, az utolsó időkkel kapcsolatos összes fontos üzenet az náluk van, ők azok, akik elhivatottak arra, hogy az utolsó időknek a langyos keresztényeit felébresszék, de azért mostanában, most már egy-két ige hirdetésükben hallottam, hogy azért egy-két viszonylag normálisabb ember közülük azért hozzáteszi, hogy de hát nehéz lesz az a felébresztés, mert mi magunk is langymelegek vagyunk. Tehát azért ők közöttük is van egy-két ember, aki ezt úgy kezdi felismerni. És ez a felekezet nagyon híres arról, hogy rendkívül szisztematikusan fel tudják építeni a tanításaikat. Betűre nagyon látszólag úgy tűnik, hogy igazuk van, de már közülük is ismerek egy-két embert, aki megfogalmazta azt, hogy nagyon érdekes, hogy a tanításaink jók, de nincs köztünk szeretet. És miért? Azért, mert igazából ez dogmatikai kereszténység. Ez egyszerűen csak dogmatikai kereszténység. Ez egy olyan kereszténység, amelyben nincsen Krisztus. És van egy másik csoport, és szándékosan itt most nem akarok felekezetet említeni, hanem csoport, olyan csoport, amely minden felekezetben meggyőződésem, hogy vannak ilyen emberek. Ez a másik csoport pedig én ezt úgy hívnám, hogy a tapasztalati kereszténység. Ebbe a csoportban azok az emberek vannak, akik személyesen találkoztak az Úrral, akik találkoztak a feltámadt Jézus Krisztussal, és nem dogmatikai kereszténység van az életükben, hanem Isten van jelen az életükben. Őnekik nem írott Krisztusuk van, hanem élő Krisztusuk van. Ez óriási különbség. Őnekik nem írott igazságaik vannak, hanem élő igazságuk van, élő igazságaik vannak. Őnekik nem valamilyen kőtáblára vagy könyvbe van leírva az igazság, hanem a szívükbe van beírva az igazság, Istennek a törvénye. Ez a különbség a dogmatikai és a tapasztalati, gyakorlati kereszténység között. És az első dolog, amit itt szeretnék kiemelni, hogy gondolkodjatok el azon ma, és én velem együtt gondolkodjunk el azon ma, hogy mi melyik kereszténységbe, melyik kategóriába tartozunk. Nekünk egy írott Istenünk van, vagy egy élő Istenünk van. Mi azok az emberek vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy mi igazából mindent tudunk, és hogyha bárki bármi más gondol, akkor mindig van egy igénk, amivel tudjuk igazolni, hogy az az ember tévelyeg. Vagy pedig azok az emberek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy nem tudunk, még nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, nagyon-nagyon keveset tudunk, de egy dolgot tudunk, tényleg találkoztunk az Úrral, tényleg újjászülettünk, és igazából, ahogy a Bruno is olvasta az igét az Isten tiszteletnek az elején, hogy hűségre törekszünk, tehát arra törekszünk, hogy követni akarjuk a mi Úrunkat, és amit ő éppen kér tőlünk, azt igyekszünk megtenni. És azt hiszem, hogy a győzőnek az álma is tulajdonképpen erre, ugyanerről szól igazából, hogy harcok vannak az életünkben, de pontosan azért vannak harcok az életünkben, mert ezek a harcok, ezek részei annak, hogy mi követjük az Urat, és neki akarunk engedelmeskedni. Nagyon érdekes azért, ezt hadd tegyem hozzá, hogy én azt láttam meg, hogy azoknak az embereknek, akiknek csak írott Krisztusuk van, olyan nagy harc nincs ám az életükben. A legnagyobb harc az ő életükben arról szól, hogy a látszatot fenntartsák. A látszatot, annak a látszatát, hogy ők milyen jó hívők. És nagyon érdekes, hogy akiknek élő Krisztusuk van, azoknak általában rengeteg harcuk van, lehet, hogy nagyon sokszor el is buknak, időnként lelepleződnek bizonyos bűneik, a bűnökkel harc van az életükben, harcaik vannak, na de pontosan azt mutatja, hogy harcaik vannak, az azt mutatja, hogy ezek élő személyek, újjászületett személyek, akik a bensejükben vívják folyamatosan ezt a harcot, és folyamatosan megalázzák magukat Isten előtt, és folyamatosan ellenállnak az ördögnek. Tehát az első kérdés, amit érdemes föltenni magunknak, hogy írott Krisztusunk van, vagy élő Krisztusunk van. Dogmatikai keresztények vagyunk, vagy gyakorlati keresztények vagyunk. És mielőtt még rátérnék az Emmausi történetre, most eszembe jutott egy ige, és ez az ige az 1 Korintus 15-ben van, most nem kell felolvasni, de ott Pál apostol úgy kezdi, hogy én azt adtam elétek, amit én is vettem, és ugye azt mondja, hogy Jézus meghalt az írások szerint, eltemették az írások szerint, és a harmadik napon feltámadt az írások szerint. És ugye most ebből hadd emeljem ki azt a mondatot, hogy az írások szerint, ugye? Ebből a mondatból arra következtethetünk, ugye az írások szerint, ugye az, akkor ez azt jelenti, hogy hát akkor ez benne van a Bibliában, elolvastuk, és akkor ugye itt van leírva, elolvassuk, tehát elhisszük, hogy ez így van, ugye? De ez nem ezt jelenti. Ez ennél sokkal többet jelent. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus halálában, eltemettetésében és feltámadásában az írás, ami le van írva, az megvalósult. Ez jelenti azt, hogy az írások szerint. Tehát, hogy az írások szerint, ez azt jelenti, hogy maga az írás, maga, ahogy az igében ez már jó előre ki lett jelentve a proféták által, ez valósult meg akkor, amikor Jézus meghalt, eltemették és feltámadt. És a mi életünkben is az írások szerint, az mi életünkben is gyakorlati módon azt jelenti, hogy az igének kell megvalósulni az életünkbe. Az írásnak élővé kell válni az életünkbe, és meg kell valósulni az életünkbe. Ezt jelenti az a mondat, hogy az írások szerint. Értitek? Tehát ennél sokkal több üzenete, sokkal nagyobb, mélyebb tartalma, gondolati eleme és összefüggése, üzenete van ennek a mondatnak, hogy az írások szerint. Ez azt jelenti, hogy élővé válik az ige bennünk, de az ige tulajdonképpen testé válik, testé lesz, testet ölt bennünk az ige, és ugyanez volt Jézussal is, hogy ő benne testet öltött az ige, és ő benne, és ő általa megvalósult minden ige, megvalósult a teljes írás, ő benne megvalósult a teljes írás. Ez jelenti az, hogy az írások szerint. Ez az első dolog, amit el akartam mondani, és ezzel kapcsolatosan egy dolgot még hadd mondjak nektek, hogy a feltámadás az miattunk és értünk történt. Az összes csoda, jel, bizonyság, a megtérések, minden egyes dolog, amit Isten cselekszik az embereknek az életébe, vagy a mi életünkbe, az a feltámadásra mutat rá. A feltámadásnak a tényére mutat rá. A Szent Szellemnek a kitöltetés, amikor a Szent Szellem kitöltetett, ez a feltámadásra mutatott rá, hiszen maga Péter apostol mondja, hogy ez azért történhetett, mert Isten megdicsőítette Jézust, feltámasztotta, ott konkrétan mondja is, hogy feltámasztotta Jézust a halálból, megdicsőítette őt, és ennek a bizonyítékául, ennek a bizonyságául kitöltetett a Szent Szellem, amit ti most láttok és hallottok, ugye pünköstkor Péter erről beszélt. De mehetünk is tovább egy fejezettel, ugye ez az Apostolok Cselekedetei második részében van. Apostolok Cselekedetei harmadik részében arról olvasunk, hogy Péter és János egy emberre ráteszi a kezét, és azt mondja, pontosan nem is ráteszi a kezét, hanem csak azt mondja, hogy nézd mi ránk, és utána azt mondja, hogy aranyunk és ezüstünk nincsen, ugye, de amin van, azt neked adom, Jézus nevében kelj fel és járj. És ezen keresztül a hitnek a szava által, amit a Szent Szellem által mondott ki Péter, ez a sánta ember, vagy béna ember meggyógyult, fölkelt és járt. És összesereglettek az emberek, és akkor Péter újra beszédet tartott, és azt mondja ott az embereknek, hogy figyeljetek ide, barátaim, ezt az embert nem mi gyógyítottuk meg, hanem Jézus Krisztus, aki egyébként föltámadt a halálból. És ez a gyógyulás, ez a csoda, ami most történt, ez bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És amikor az apostolok cselekedeteit olvassátok, akkor újra és újra, amikor látjátok, hogy Péter, Pál vagy a többiek hirdették az evangéliumot, akkor mindig beszéltek arról, hogy azt a Jézust, akit keresztre feszítettek, akit megöltek, azt a Jézust Isten föltámasztotta a halálból. És a feltámadásra hangsúlyt tettek az apostolok. Miért? Azért, mert arra akarták felhívni a figyelmet, és a mi figyelmünket is, hogy nekünk is a feltámadásban kell élnünk és járnunk. Tehát nem elég csak a keresztnél megállni, és ott maradni, és akkor ott állandóan újra és újra bűnbánatot tartani, ez fontos dolog, de ez nem elég, hanem a kereszt után a mi életünkben is a feltámadásnak valósággá kell válnia. Mert a feltámadás az egy természetfeletti esemény. Azt mondja az Efézusiakhoz írt levél, a második fejezet, hogy ti is, akik vétkeitek miatt halottak voltatok, vele együtt feltámadtatok. Tehát amikor mi újjászülettünk, akkor feltámadtunk szellemben, föltámadtunk. Ő vele együtt föltámadtunk. Mi nem csak meghaltunk Jézus Krisztussal együtt a kereszten, hanem fel is támadtunk. Ugye a Róma levél 6. fejezetében, ugye, ahol a bemerítkezésről olvasunk, ugye ott pontosan arról beszél Pál apostol, hogy a bemerítés az többek között ennek az esemény sorozatnak is a jelképe, nem csak ennek, de ennek is egyébként, hogy amikor mi bemerítkeztünk, akkor azonosultunk Jézusnak nem csak a kereszt halálával, hanem a feltámadásával is. Tehát mi nem csak meghaltunk vele együtt, hanem feltámadtunk is vele együtt. És később majd visszatérek erre, hogy ez miért fontos, mert a feltámadás az nagyon fontos a mi életünkben is. Tehát itt nem csak arról szól a történet, hogy Jézus föltámadt, és akkor nagyszerű, ez egy nagyon jó hír, hanem ez a történet arról is szól, hogy a feltámadásnak a mi életünkben is nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenete van, sőt a feltámadásnak a mi életünkben is valósággá kell válnia. És itt visszatérek ugye az Efézus 2-re, ahol azt olvassuk, hogy vele együtt ti is feltámadtatok, és fel lettetek ültetve, vagy mondhatom így többes számba, többes szám első személybe, hogy fel lettünk ültetve vele együtt a mennyekbe. Tehát mi is ővele együtt feltámadtunk akkor, amikor újjászülettünk. Na most olvastuk ezt a történetet, amikor két tanítvány elindult Emmausba, ez már a feltámadás után történt, két tanítvány elindult Emmausba, végtelenül lehangolt, rossz, összetört, rettenetesen rossz, negatív állapotban voltak ezek az emberek. Gyakorlatilag ők azt élték át, mert ugye aztán ugye útközben Jézus, ugye ők beszélgettek ezekről az eseményekről, amiket átéltek, és útközben Jézus hát gyakorlatilag hozzájuk csapódott, és ők nem ismerték fel, nem vették észre, nem látták meg, hogy ő Jézus. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor, amikor mi lehangolt állapotban vagyunk, szörnyű, rossz állapotban vagyunk, így is fogalmazhatnék, hogy homály alatt vagyunk, akkor ilyenkor ez az állapotunk, ez a hitetlen állapotunk, mert ez egy hitetlen állapot, elhomályosítja a látásunkat, és nagyon sokszor a rossz, hitetlen állapotunk miatt nem látjuk meg a valóságot. Ezek az emberek ott mentek, és Jézus ott ment velük, és az állapotuknak a következtében nem látták meg a valóságot, nem látták meg, hogy az Úr ott megy mellettük, nem látták meg, hogy az Úr ott van velük. És ez nagyon sokszor előfordul velünk is a mindennapi életünkben, hogy olyan állapotban vagyunk, aminek a következtében nem látjuk, hogy az Úr ott van velünk, nem látjuk a valóságot, az igazi valóságot nem látjuk. Sokszor ez a mulandó valóság és a mulandó valóság által okozott problémák, nehézségek. Például ugye most gazdasági válság van. Ugye a bizonyságtételből is hallottuk, hogy nem csak én vagyok munkanélküli most, hanem van itt rajtam kívül még egy testvér is ebben a gyülekezetben, aki hasonló cipőben van, mint én. Megmondom őszintén, jó, most ne érts félre, de még jó érzés is volt hallani, hogy nem vagyok egyedül, legalább így könnyen megértjük egymást. Bár ez nem azt jelenti, hogy te is nem azt kívánom, hogy te is addig maradj ebbe az állapotba, amíg én, hanem hogy minél hamarabb az Úr tegyen valamit az életedben. De azért megmondom őszintén, amikor az ember találkozik olyan emberrel, aki hasonló helyzetben van, akkor ez egy olyan jó megnyugvást ad, hogy de hát őt is megtartotta idáig Isten, még eddig ő sem halt éhen, akkor én sem fogok. Tehát, de nagyon sokszor ez a hétköznapi valóság, ez annyira körülvesz bennünket, és annyira lenyom bennünket, annyira nyomás alatt, stressz alatt tart minket, hogy elhomályosítja a látásunkat, a szellemi látásunkat, és nem látjuk meg az Urat. Pedig barátaim, hadd mondjam el nektek, az Úr külön-külön mindegyikünk mellett ott áll. Ezt teljesen komolyan mondom. Tehát ez nem egy jelkép most, ez nem egy gyönyörű képes beszéd, amit én most mondok. Ez egy természetfeletti valóság. Ez egy igazság, amit most mondok. Külön-külön az Úr mindegyikünk mellett ott áll. Csak nem látjuk, mert annyira körülvesz bennünket ez a jelenlegi mulandó világ, az összes ostobaságával, nehézségével, terheivel együtt, hogy nem látunk át ezeken a terheken, ezeken a nyomásokon, nem látunk bele az örökké valóságba, mert a mulandó, az ördög a mulandó világon keresztül akarja eltakarni előlünk az örökké való világot, ami pedig sokkal létezőbb és sokkal valóságosabb világ, mint ez a mulandó. Értitek? Ez egyszerűen döbbenetes, barátaim. És az Emmausi tanítványok pontosan ugyan ebbe a csapdába voltak benne. Körülvette őket a mulandó. Mert az, hogy Jézus meghalt, az egy mulandó esemény volt. Ugyan magának az eseménynek, hála az Úrnak, örökké való következményei lettek. De maga a történet az mégiscsak mulandó elmúlt, mert nem maradt a halálban, hanem föltámadt. De ők annyira beleragadtak ebbe a halálba, hogy nem vették észre, hogy a feltámadott Jézus ott megy mellettük. Nem vették észre, hogy már a harmadik napon vagyunk. És mi nagyon-nagyon sokszor vagyunk így az életbe, barátaim. Beleragadunk a halálba, beleragadunk valami mulandó dologba, beleragadunk valamibe, amit elvesztettünk, vagy ami probléma van az életünkbe, és nem vesszük észre, hogy a feltámadott Úr ott van mellettünk. És ezt, ahogy most én beszélek erről, egy olyan öröm töltött be engem belülről, és érzem, hogy ez nekem is egy akkora hatalmas üzenet, pedig amikor készültem erre az ige hirdetésre, nem volt eltervezve, hogy ezeket a mondatokat fogom most mondani. És most, ahogy beszélek, kedves testvérek, beismerem nektek, magamnak prédikálok, képzeljétek el. Úgyhogy, ha majd otthon megkérdezi tőlem a feleségem, hogy milyen volt az ige hirdetés, akkor végre most életemben először tudom mondani, hogy voltam Sopronban, és egy olyan ige hirdetést hallgattam, ami szólt nekem. Úgyhogy, bár most ezt úgy értem, tudjátok, hogy a saját ige hirdetésemen keresztül, mert amúgy az internetről így a gyülekezetekből sok olyan ige hirdetést hallottam már, ami szólt nekem, de most átélem azt, hogy a saját ige hirdetésemen keresztül Isten vigasztal engem. És ez nem volt betervezve, hogy én ezeket fogom mondani. Tehát visszatérve, nem akarok ennél leragadni, de olyan jó erről beszélni, tehát visszatérve erre, hogy észre kell vennünk, hogy a feltámadott Úr, a feltámadott Jézus ott van velünk, ott van mellettünk, jön velünk az úton, és valami megoldást készített a számunkra. Hú, de ahogy erről beszélek, egy olyan örömet érzek belül, testvérek, hogy ezt egyszerűen szavakkal nem tudom kifejezni. Köszönöm Istenem, hogy szóltál hozzám. Tehát visszatérve erre, jön velünk az úton, és valami megoldást készített a számunkra. De hadd mondjak el nektek még egy dolgot, ami ebből nagyon fontos üzenet a számunkra. Ugyan elmondtam ezt, hogy én most a feltámadásról akarok beszélni, de azt is elmondtam, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és a feltámadás összefüggnek. Hadd beszéljek most egy kicsit a keresztről is. Ugyanis kereszt nélkül nincs feltámadás. És a kereszten történik meg az, ott a kereszten nem csak az történik, drága barátaim, hogy vele együtt meghalunk a bűneinknek, hanem egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el nektek. A kereszten, barátaim, meghalunk az összes elképzelésünk, álmunk és vágyunk számára. Barátaim, a kereszten vége van minden álmodozásunknak, amiről eddig álmodoztunk. Ha még ezt nem élted át, még nem voltál a kereszten. Igét is tudok erre mondani. Ugye Jézus megkérdezi ezt a két jó embert, hogy miről beszélgettek, és ugye ezek meg visszakérdeznek, hogy ha nem mondd már, hogy te vagy egyedül, aki nem hallottad, hogy hát mi történt itt Jeruzsálembe, és hát Jézus belemegy egy jó játékba, de nem azért, mert ugratni akarja őket, hanem azért, mert a felszín azt akarja, hogy a felszínre jöjjön az a tévedés, ami ott volt a szívükbe. Ezért Jézus, hogy ez megtörténjen, feltette azt a kérdést, hogy ha mi történt, mondjátok el. És ezek az emberek elkezdik mondani, hogy mi történt, de figyeljétek meg, hogy nem az igazságot mondják el. Ezt most tudom, hogy félreérthető, amit mondok, mert hát dehogy nem, hát ott le van írva, meg elmondták, hogy meghalt, stb. De nem az igazságot mondták el, hanem az igazságot úgy mondták el az ő saját szemszögükből, értitek? A saját szemszögükből mondták el, hogy mi történt, és a saját szemszögükből a következőképpen nézett ki ez a történés. Hát, itt volt ez a Jézus, szavakban és cselekedetekben nagyszerű ember volt, nagyszerű próféta volt, és nagyon-nagyon jó volt vele lenni, stb. De a mi főpapjaink, vallási vezetőink halálra adták őt, és hát kivégezték, pedig mi, most figyelj, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És ezek az emberek abszolút tévedtek, és az abszolút tévedésük alapján mondták el ezt a történetet. Ugyanis ők azt hittük, hogy ő fogja Izraelt megváltani, ezt tudni kell, hogy az akkor élő zsidóság, ők ezen elsősorban nem a bűnből való megváltást, megszabadulást értették, hanem azt, hogy felszabadítja őket a rómaiak alól, és hát mi leszünk úgymond Izrael, mi leszünk a választott nép, mi leszünk a világ urai. És akkoriban, akik várták a messiást, azok mind-mind ez alapján vélték, hogy a messiás így fog eljönni, hogy valami bombasztikus nagy dolgot fog cselekedni, kiűzi a rómaiakat, felszabadít bennünket, és itt helyreállítja Izraelben a királyságot. Ugye, amikor még a feltámadás után is ezt kérdezték tőle, hogy vajon nem most fogod helyreállítani Izraelbe a királyságot? És elmondom nektek azt is, hogy még a vallási vezetők is azért nem fogadták el Jézusban a messiást, hogy ő lenne a messiás, mert ők is pontosan ezt várták, és ezt tanították, hogy egy olyan messiás jön el, aki minket felszabadít az ellenségeink alól, és ők az ellenség alatt nem az ördögöt és a bűnt értették elsősorban, hanem hát ugye ott elsősorban akkor a rómaiakat, és helyreállítja Izraelt, egy fizikai helyreállásra gondoltak, és egy fizikai uralomra, egy fizikai uralkodásra gondoltak, egy fizikai nagyságra, egy fizikai nagyjátételre gondoltak. És Pál apostol is, ugye akkor, aki akkor még Saul volt, ebben a hibába volt, ezt vallotta, és ezért üldözte a keresztényeket, mert ugye ez a kereszténység nevű mozgalom valami másról beszélt. Na most ez az ember is, ez a két Emmausi tanítvány, és nem csak ez a kettő, a többiek is, mert ezt jól látható az igéből, de most ezt a kettőről olvasunk. Ez a két ember is ebbe a tévedésbe volt, és gyakorlatilag a kereszt, a Jézus Krisztus kereszt halála, az teljes mértékben összetörte, megsemmisítette ezt az elképzelésüket. Kedves drága barátaim, a kereszt az életünkben az nem csak egy tanítás, hogy mi tudunk a keresztről, hanem a keresztnek a gyakorlatban is, a kereszt igazságának a gyakorlatban is alkalmazást kell találnia az életünkben. Tehát a kereszt igazságát a gyakorlatban is alkalmazni kell, és akkor lesz ez az úgynevezett írott igazság, élő igazság a mi számunkra is. Értitek? Tehát a keresztnek össze kell törnie az Isten ellenes vágyainkat, elképzeléseinket, minden olyan álmunkat, minden olyan elgondolásunkat, ami nem az Úrtól van. Ezek számára meg kell halnunk, ezeknek el kell halni az életünkbe, és ekkor tudunk belépni a feltámadásnak a tartományába, amikor már elmondhatjuk azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ezt az életet, amit élek, ezt Jézus Krisztusnak a hitében élem, úgy, hogy közben ez a világ meg van feszítve a számomra, és én is ennek a világnak a számára. És amikor ugye meg van feszítve számomra a világ, és én is a világ számára, akkor ezután be tudok lépni a feltámadásnak a tartományába, és már Krisztus, a feltámadott Krisztus él bennem, és rajtam keresztül, és elkezdi megvalósítani bennem, és rajtam keresztül az ő vágyait, az ő álmait, az ő elgondolásait. De ez csak akkor tud megtörténni, ha előtte a keresztnek az igazságát alkalmaztuk az életünkbe, és meghalnak a kereszten mindazok a vágyak, elgondolásaink, álmaink, amik nem az Úrtól vannak. Ezek az Emmausi tanítványok, nem csak ők, az összes tanítvány ezt élte meg, mert amikor Jézus meghalt a kereszten, az összes ilyen vágyuk, elgondolásuk az megsemmisült, mert ők nem erre számítottak, holott Jézus pedig ezt előre megmondta nekik, és ezt mégsem vették komolyan. És ezután, mikor ők a szívüknek a tartalmát kiöntötték, és elmondták, hogy pedig mi azt hittük, hogy, stb., és mindez az elképzelésünk összetört, akkor Jézus elkezdte nekik magyarázni az írásokat. És elkezdte nekik magyarázni az írások alapján, hogy ennek szükségszerűen így kellett történnie, mert a Mesiásnak szenvednie kellett, és föl kellett támadni a halálból. Itt még egy dolgot hadd mondjak. Amikor ők kiöntötték ugye a szívüknek a tartalmát, akkor ők azt is elmesélték tényszerűen, hogy hát voltak valami asszonyok, akik mondták, hogy föltámadt a halálból, de igazából ebből, ahogy ezt így elmondták, látszott rajtuk, hogy ők ezt abszolút nem hitték el, sem az angyali jelenés, sem a föltámadás, semmit nem hittek el. És ekkor Jézus elkezdte nekik magyarázni az írásokat, és ekkor ők még mindig nem ismerték fel, hogy ő Jézus. És ez a következő dolog, amiről akarok beszélni nektek, hogy amikor a keresztnek az igazsága végre alkalmazva lett az életünkbe, utána fogunk belépni ugye a feltámadásnak a tartományába, ahogy mondtam. És a feltámadás, tehát mivel újjászülettünk, aki újjászületett, azt tudja, ugye mivel vele együtt feltámadtunk, ezért az írások is elkezdenek valósággá válni az életünkben, és a feltámadott Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, a Szent Szellem által folyamatosan elkezdi nekünk magyarázni az írásokat, élővé tenni számunkra az írásokat. És az Emmausi tanítványok ezt élték át, ezt a természetfeletti esemény, mert ez egy természetfeletti esemény, ezt élték át, hogy mentek az úton Jézussal, Jézus magyarázta nekik az írásokat, és ők elkezdték megérteni, hogy miről van szó az igében. Mert tudod, amikor maga az Úr magyarázza neked az írásokat, és amikor a feltámadott Úr, a feltámadott Jézus magyarázza az írásokat, akkor lehullik a lepel a szívedről, kijelentést kapsz, meg tudod ragadni Istennek a beszédét, amit ő hozzád intéz, meg tudod ragadni Istennek a dolgait, és például amikor az Efézusiakhoz írt levélben, talán az Efézus 3-ban olvasjuk, hogy Pál imádkozik, és ott használ egy olyan kifejezést, hogy megérthessétek, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság, mélység. A megértésnél, ott, ha jól emlékszem, egy olyan görög kifejezés van, a katalambano, ha jól tudom, és ez a katalambano, ha ez van ott, már pedig én úgy emlékszem, hogy ez a kifejezés van ott, ez a katalambano, magyarra fordítva, ez nem csupán egy értelembeli megértést jelent, hanem ennél mélyebbet, megragadást jelent. Azt jelenti, hogy ő is megragad téged, és te is megragadod őt. Érted? Tehát amikor te kijelentést kapsz Isten igéjéből, kedves barátom, kedves testvérem, akkor nem csak te ragadod meg az igét, hanem az ige megragad téged. Megragad téged az a kijelentés, és te is megragadod ezt a kijelentést. Tehát ez egy több, mint egy megértés. Ez egy olyan megértés, ami megragadást jelent. Azt jelenti, hogy a részeddé válik az az igazság, de te is részévé válsz, mert megragad téged az az igazság. És a teljes belső lényedet leuralja az az igazság. És ez történik akkor, amikor az Úr elkezdi kijelenteni, kibontakoztatni előtted az ő igéjét. Ez történt az Emmausi tanítványokkal is. Elkezdte az Úr leleplezni az írások által azt, hogy ezeknek a dolgoknak, amik történtek, miért így kellett történnie, és akkor megértették, és akkor megértették. Egyébként figyeljétek meg, hogy az evangéliumokban nagyon sok helyen olvassuk, hogy mondott Jézus bizonyos dolgokat a tanítványoknak, és azt mondja az ige, hogy akkor még nem értették meg, hanem csak a feltámadás után. Rengeteg igazság volt, amit a tanítványok csak a feltámadás után értettek meg. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert azok az igazságok a feltámadás után már teljesen más értelmezést kaptak. Én lényegében inkább úgy mondanám ezt, hogy a feltámadás aspektusából nézve értették meg a tanítványok azt a nagyon-nagyon sok igazságot, amit ők hallottak az Úrtól 3,5 éven keresztül, de nem értették meg. És ezek, amikor az Úr feltámadt, és amikor ők is újjászülettek, mert a feltámadás után születtek újjá a tanítványok is, akkor állt össze bennük a kép lényegébe, így is lehet fogalmazni, akkor állt bennük össze minden, és akkor, miután ugye az Úr feltámadt, és miután ők is föltámadtak az Úrral együtt, tehát ugye újjászülettek, már ugye megnyílt a szemük, már beleláttak Isten királyságába, mert ugye a János 3-ban van, hogy újjászületés által látunk bele Isten királyságába, és újjászületés által megyünk be Isten királyságába. Mikor ők is beleszülettek Isten királyságába, tehát az Úrral együtt föltámadtak, akkor értették meg mindazokat az igazságokat, amiket Jézus már előtte is tanított nekik, csak még nem értették. És ezért a feltámadásnak nagyon-nagyon fontos jelentősége van. Amíg csak a halálban maradsz benne, addig nem érthetsz meg nagyon sok igazságot, hidd el nekem. Nem értesz meg nagyon sok igazságot, ha még 10-20-30 éves hívő élet után is még mindig csak a keresztnél vagy. És ne érts félre, fontos a kereszt, nagyon-nagyon fontos, én egyetértek ezzel. De a kereszt úgy fontos, hogy a kereszt halál és a feltámadás együtt fontos. Mert az Úr nem csak azt akarja, hogy vele együtt meghallja kereszten, hanem azt is akarja, hogy vele együtt föltámadja halálból. Mert akkor érted meg bizonyos értelemben a teljességet, vagy inkább így fogalmazok, hogy akkor kezded a teljességet megérteni. Akkor látsz bele a feltámadás tartományában, látsz bele olyan dolgokba, amiben még nem láthatsz bele akkor, amikor még csak a keresztnél vagy. Mert a keresztnél még csak a bűneidet látod, a keresztnél még csak azt látod, hogy le kell tenni a bűnöket, meg kell vallani. De a feltámadásban már látod a bűn fölötti győzelmet is, már látod azt is, hogy a kereszthalálnak milyen célja volt. Sőt, a feltámadásban már nem csak a bűn fölötti győzelmet látod, hanem a feltámadásban már te is fenn ülsz a trónon az Úrral, és vele együtt uralkodsz, és vele együtt már a győztes állapotban vagy. És a feltámadás által tudsz uralkodni a bűnök fölött. A feltámadás által tudod legyőzni a bűnöket. Nem, a kereszt, nem csak a kereszthalál által, hanem a kereszthalál és a feltámadás által is. A feltámadásból jön az élet. Tehát a kereszthalál nyitja meg az utat az élet számára, de az élet az a feltámadás által realizálódik. Mert az újjászületés is lényegében feltámadás, szellemi feltámadás, ez benne van az igében. És a negyedik dolog, amiről akarok beszélni, az pedig az, hogy miután az írásokból, tehát miután ugye Jézus az írásokat megelevenítette a számukra, utána, mikor leültek, ugye megérkeztek Emmausba, leültek, és együtt ettek az Úrral, és megtörte az Úr előttük a kenyeret, akkor ismerték fel az Urat. De nem ismerték volna fel az Urat, hogyha az Úr előtte az írásokat nem nyitja meg előttük. És ez azért van így, barátaim, mert mi az Úr Jézust most elsősorban a kijelentett igén keresztül látjuk meg. Ha nincs kijelentett ige, nincs prédikált ige, akkor nem látjuk meg az Urat. A kijelentett igén keresztül látjuk meg az Urat. Ezért nagyon fontos az ige hirdetés, az élő ige hirdetés, az élő természetfeletti bibliaolvasás is. Ezért nagyon fontos. És persze azért ismerték fel az Urat, mert ugye már vele voltak azért 3,5 éven keresztül előtte is, tudták, hogy milyen, amikor ő eszik. Igen, tudták, hogy milyen, amikor az Úr eszik. Ez az evés, amikor egy család együtt eszik, abban van egy intimitás is tulajdonképpen. Ezért a Közel-Keleten az együtt evés, az egy intim dolog volt. Ellenségek soha nem ettek együtt a Közel-Keleten. Mai napig is ez így van. Csak akkor, ha kibékültek és jó barátok lettek. Mert az evésnek, a Közel-Keleten, a keleti kultúrában az evésnek nagyon fontos tartalma van. Az egy közösség az evés. Amikor együtt eszünk, az egy közösség. És ők közösségben voltak az Úrral, együtt ettek vele, és amikor ugye ott megtörték a kenyeret, akkor ez az intimitás eszükbe jutott, ez a régi intimitás, hogy ő akkor is így törte meg a kenyeret, amikor pár héttel ezelőtt együtt ettünk vele, és ebből felismerték, és meglátták, hogy ő az Úr. De ugye mikor meglátták, akkor már újra láthatatlanná vált. De utána föltették egymásnak a kérdést, hogy nem hevült a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Hát ő volt az, és drága barátom, amikor az Úr kijelenti magát, akkor neked őt fel kell ismerned. Ezért kell vele keresned a mély közösséget, a mély tartalmas, hadd mondjam ezt a szót, tudom, hogy lejáratták ezt a szót, de önmagában ez egy nem rossz szó, az intim közösséget kell keresned az Úrral. Ez a szónak a jó értelmébe értem, ezt úgy értem, amikor ő megoszthatja veled az ő szívét, az ő titkait, amikor te bensőséges közösségben vagy az Úrral. Mert csak akkor fogod őt egyre mélyebben és mélyebben megismerni és felismerni, hogyha ezt a közösséget gyakorlod vele, és akkor van lehetőség arra is, hogy ő kinyilatkoztassa magát a számodra, és akkor fogod őt felismerni egyre jobban. De ehhez kell az, hogy keresd a vele való közösséget, keresd ezt a vele való intimitást. És még egy dolgot hadd mondjak, és ez a befejezés. Utána olvassuk, ahogy ugye tovább olvassuk a Lukács 24-ből, hogy megjelent nekik ugye az Úr a 12-nek is, és azt olvassuk, hogy megnyilatkoztatta az ő értelmüket. És itt is az történt tulajdonképpen, hogy az írások megnyíltak a számukra, élővé váltak a számukra, és már nem csak értelemmel fogták fel az írásukat, hanem egyfajta, és megint ezt a görög szót mondom, katalambanó történt velük, megragadták, a szívük megragadta az igét, és az ige is megragadta a szívüket. És ekkor már változás történt az ő életükben is. Mert ekkor már a feltámadott Úr nyilatkoztatta ki magát a számukra. Hadd tegyen fel a kérdést neked. Kinyilatkoztatta magát neked a feltámadott Úr? Vagy Jézus Krisztus csak egy történelmi tény az életedbe? Ez nagy különbség. Történelmi tény lehet, elismerheted, hogy igen, tudom, hogy Jézus, volt egy Jézus nevű ember, aki meghalt, azt mondják róla, hogy még fel is támadt, sőt, még ezt is elhiszem. De ez lehet a te számodra csak egy történelmi tény. Ez még kívül lehet a szíveden. A szíveden kívül lehet még ez az igazság. Ettől még te, hadd fogalmazzak így, és ne bocsáss meg, hogy ezt mondom, ettől te még a pokolba mehetsz. De ez rám is vonatkozik ez az igazság, úgyhogy inkább így mondom, hogy ettől mi még a pokolba mehetünk. De ha ez az igazság már nem kívül van, hanem benned van, már nem csak történelmi tény, hanem személyessé vált a számodra ez az igazság. Már el tudod mondani azt, hogy én találkoztam ezzel a feltámadott Jézussal. Én találkoztam vele 20 évvel ezelőtt. 1991. július 28-án délután, amikor életemben először imádkoztam. Találkoztam a feltámadott Jézussal, nem így, mint ahogy a nagysanyival találkoztam az Isten tisztelet elején, hogy kezet fogtunk, megöleltük egymást, és megkérdeztük egymástól, hogy hogy vagy, és mondtuk egymásnak, hogy már rég láttalak. Na, ez is egy jó élmény, nagyszerű élmény, mert a Sanyi egy újjászületett ember. Jézussal való találkozás az nem ilyen volt, hanem ez egy olyan találkozás volt, hogy a bensőmben, a belső lényemben hirtelen egy világosság gyulladt, mint amikor a villanyt felgyújtják, hirtelen egy világosság gyulladt, és hirtelen abban a pillanatban tudtam, hogy Jézus él, hogy ő Úr, egyedüli Úr, és már azt is tudtam, hogy most már nem csak, hogy Úr, hanem itt van bennem, most már én fölöttem is Úr, én bennem is Úr. És tudtam, hogy újjászülettem, tudtam, hogy örök életem van. Ez másodperc tört része alatt zajlott le, mint a villám, amikor bele hasít az emberbe. Olyan volt ez az élmény. Ez egy természetfeletti élmény volt. Én így találkoztam a feltámadott Jézussal. Lehet, hogy te nem így találkoztál. Nem így kell találkozni mindenkinek. A kérdésem az, hogy találkoztál-e vele? Másképp találkoztak vele az emmausiak. Másképp találkozott vele Mária. Másképp találkozott vele Péter, János és a többiek, de mindegyik ugyanazzal az Úrral találkozott. Ugye egyébként, amikor olvasok a Márk evangéliumban, hogy volt közülük kettő, akiknek megjelent más alakban, ezek az emmausiak voltak, őnekik más alakban jelent meg, ezért először nem is ismerték fel, nem csak emiatt, hanem amiatt is, amit elmondtam az ige hirdetésnek az elején, de amit ebből ki akarok hozni az az, hogy itt a kérdésem nem az, hogy találkoztál-e az Úrral úgy, ahogy én, hanem a kérdésem az, hogy találkoztál-e az Úrral te személyesen úgy, ahogy neked kellett találkoznod az Úrral. Kinyilatkoztatta-e magát számodra a feltámadott Jézus? Ez a fontos kérdés. És ezért van a feltámadás, barátaim. Értitek, hogy miért történt a feltámadás? Értitek? Te érted, és én értem történt. Miértünk történt a feltámadás? Miértünk, barátaim? Miértünk? Miértünk? Álljunk fel és imádkozzunk. Drága feltámadott Jézus Krisztus, én szeretlek téged. Köszönöm, hogy 20 évvel ezelőtt én is találkozhattam veled, Uram. És köszönöm, Uram, hogy itt a gyülekezetben is tudom, hogy többen vagyunk, akik találkoztak veled. Ó, köszönöm neked, drága Úr Jézus, köszönöm, drága feltámadott, drága Úr Jézus. Annyira érzem azt a belső örömet, Uram, ahogy felfakad belőlem, Uram. És ebből érzékelem, hogy most különös módon itt vagy közöttünk. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy tényleg itt vagy most közöttünk, Uram. Nem kell ezt elképzelni, nem kell ezt magunk elé képzelni. Mi nem jógik vagyunk, Uram, hanem újjászületett hívők. Dicsőség az Úrnak. És köszönöm, hogy tényleg itt vagy most közöttünk valóságosan. És én tudom, Uram, hogy most ezen a mai napon többen vannak most testvérek, akikhez különös módon szóltál, akiket most nagyon-nagyon különösen megérintetted az ő szívüket, talán most egy kicsit jobban, mint az előző hetekben, de ez nem azért van, Uram, mert most én lennék itt, ez tőlem függetlenül történt, ez azért történt, mert ezt mára tervezted, Uram. És különösen hálás vagyok azért, hogy az ige hirdetésben még én hozzám is szóltál, Uram. Ez döbbenetes, Uram. Még engem is meg tudtál szólítani, Istenem. Uram, ha van itt most olyan ember, aki még nem találkozott veled, hiszem, hogy nyitva van a mennynek az ajtaja. Őértük imádkozom, Uram. Talán már meg is érintetted őket, Uram. Kérlek, hogy folytasd ezt az érintést az ő életükben. Drága Istenem, drága Szent Szellem, drága Uram, itt vagy közöttünk. Tényleg, Uram, köszönöm, és tudom, egyszerűen a bensőmben tudom, hogy itt vagy közöttünk, Uram. Olyan jó ez, Uram. Uram, segíts, hogy megmaradjunk benned, Uram. Megmaradjunk a te jelenlétedbe, és gyümölcsöt teremjünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon meg benneteket, drága barátaim.